nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a nagy mű, amelyben egy felejtetetlen hazai teljesítményt mutatunk be. Most a valaha volt egyik legnagyobb magyar sportoló, Benedek Tibor örökségét járjuk körül. A háromszoros olimpiai bajnok, Európa és világbajnok vízilabdázó eredménysora mellett személyisége, vasakarata által is kitörölhetetlen nyomot hagyott maga után. Most legjobb barátjával, a férfi válogatott szövetségi kapitányával, Varga Zsolt olimpiai bajnok vízilabdázóval és Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok csapattársal idézzük fel őt. Lehet, hogy nagyon leegyszerűsítő a kérdés, de arra kérnélek benneteket, hogy egy-egy szót vagy jelzőt mondjatok, csupán egyet, ami szerintetek a kulcsa a Benedek Tibor sikernek, ami leginkább jellemezte őt, ami múlt az ő legendasága, akkor mi lenne az?
Nekem a maximalizmus, ha egy szó, tudok mondani sok szó, de nekem a maximalizmus, amit a Tiborral láttam.
Ő kivel küzdött? Magával? Mindig volt egy referenciapont? Mindig mással? Nem tudom én, a hosszokkal, az idővel? Ki volt az ő ellenfele?
Amit én tapasztaltam fiatalabbként, és nem olyan testi-lelki közelségből, mint a Zsolt, én azt láttam, hogy ő magával, mindig magát, még, és azokon keresztül tudta megfogalmazni szerintem a hétköznapokban, hogy most jobban úszok, mint az, aki még múlt héten lehagyott 2 másodperccel, több gólt lövök, mint az, aki tavaly gólkirály lett, még a súlyzónál akkor ezt megcsinálom, a feladatnál tovább tartom medicinlabdát, tehát hogy mindig valakihez mérte a hétköznapot, de önmagát akart állandóan, és szerintem ez a sikeres emberek kulcsa, hogy önmagát kell jobbá tennie. És a Tibinél a maximum, tehát ez a viccesen fogalmazva Chuck Norris, hogy hány fekvőtámaszt tud megcsinálni az összeset, és a Tibor
ez
is
volt egy... Tibor.
Igen.
A szó az nálam is hasonló, fanatizmus, tehát azzal tudnám a leginkább jellemezni. Én nagyon sokat gondolkodtam rajta, mert azért nem lehet annyira tisztán megmagyarázni azt, hogy honnan jön egy ilyen belső energia, vagy egy ilyen belső hajtóerő, ami minket így hajtott át mindenen, és tényleg 7-8 órát is képesek voltunk vízbe lenni egy lövésért, vagy egy mozdulatért, tehát hogy nekünk ugye a pipa, amikor a sarkot eltalálod, és 45 fokba pattalna a labda a kapufákról, tehát hogy egy pipát lőjünk, azért tényleg mi heteket, hónapokat hajlandóak voltunk ott lenni, és lőni, és lőni, és lőni, és ott bent lenni a vízbe, hogy így följött a bőr, egy följött, és ilyen foltok lettek rajtunk rengeteg klóros víztől, tehát hogy így, és ennek utána is jártam, utána olvastam, hogy azóta azért nyilván rengeteg idő eltelt, és egyfajta ilyen pszichológiai háttér, kicsit ilyen háttérkutatással, arra jöttem rá, hogy és ez nem feltétlenül most biztosan ránk, mert ezt nem tudtam nyilván se kikutatni, se nála, sem magamnál jobban, és azért talán mondom, hogy van egyfajta valamiféle pszichés olyan hiányállapot, ami okozza a másik oldalon ezt a túlteljesítést. Tehát, hogy ez most önállami volt, ezt nagyon nehéz lenne kimondani. Tehát van egy ilyen, vagy az, hogy van egy ilyen mondat szerintem, amire én magamnál nem vagyok elég jó, ez okoz egy ilyen túlteljesítést. Akiben benne van ez a kód valamiért, gyerekkorától kezdve valami, nem vagyok elég jó, azok hajlamosak arra, hogy elképesztő határátlépésekkel ilyen fanatikus módon végigcsináljanak valamit, ami mások számára felfoghatatlan, az a mennyiségű idő, energia, fájdalomtűrés, ami, és mondjuk akár kudarctűrés, mert ez nagyon sok összetevős, hogy mi kell hozzá. Ugye voltunk Szöldenben többször, jegyzőtáborban. És hát mi nekiindultunk. Tehát nekünk volt egy mondatunk, hogy mi légvonalba megyünk. Tehát nem kerülünk, hanem mindig légvonalba megyünk. És meg kinéztünk egy hegyen egy keresztet, hogy az jól néz ki a kereszt, akkor légvonalba megyünk. Tehát ami előttünk van, azon átmászunk. És így nekiindultunk a hegynek. Tehát az nem az a csendes ösvény az erdőben, hanem konkrét sziklafalak megmászására volt. És hát mentünk, és tényleg olyan horrorisztikusan meredek volt a visszafelé nézés, hogy még, tehát fölfelé könnyebb volt menni, mint lefelé nézni. Annyira rossz. De fölfelé nem látod visszanézés, azt látod, hogy alattod, ekkora picibe van a falu.
Ekközben a többiek tévét néznek a szobába, és pihennek. És
csak ezt ketten csináltuk.
Denék ígérő hóba, egyszer melegítőben átmásztunk, azon is mentünk föl, akkor még sziklafal, még föl, és akkor találkoztunk egy ilyen kisebben tisztásra, fölértünk egy 6-8 óra mászás után, és így mondtam neki, hogy figyelj, nézd meg, mondom, fél hegy még ott van fölöttünk. Mondom, ez, és ott jön az a sziklás rész, és mondom, hogy csak ott van fönt a kereszt, mondom, szerintem ezt most bárhogy is akarjuk, de ezt most nem fogjuk tudni megcsinálni. És én nézelőttem így körbenéztem, és visszanéztem, a Tibor az egyik, volt 3 vagy 4 ilyen kis ház, és az egyik háznak a tetején állt. És akkor mondtam meg, hogy oké, értem, tehát neked mindig valahogy följebb kell jutnod, mint ahol vagyunk alaphelyzetben 6-8 óra után. És tényleg ez volt a jellemző. Tehát, hogy mindig megvolt az a kicsi plusz, hogy még annyival többet csinálok, annyival még jobb legyek, annyival magasabbra jussak.
Egy ilyen embernek, mint Tibor, van olyan, hogy elég, hogy megelégettem, hogy sikerem van, hogy azt learatom, hogy a diadalt áttélem, vagy ez egy nyughatatlanság és egyszer mind. Ilyen volt ő?
Én abszolút láttam rajta azt a megérkezettséget 2000-ben, amikor nyertünk este a szobában, akkor abszolút láttam a tekintetén. Viszont szerintem igaz az is, ahogy a kérdés feltetted, hogy egy idő után ez újra feléled, ez a belső tűz, hogy megyünk tovább. Még mindig van. Tehát hiszen még van holnap, amíg holnap
is egy verseny. Nincs értékegysége ennek, nincsen vége, ez belülről jön, ez egy állandó tűz. Ebben ő volt, valaha volt. A Tibi megnyugvásáról olimpiai bajnokként, utána elment, kétszeres olimpiai bajnokként elment úszóedzősz, hogy még az utolsó évben fejleszte az úszását. Amikor sérülése volt ezelőtt, akkor a csikungot elkezdte kitanulni, ugye, ami egy keleti filozófia, egy mozgáskultúra és filozófia egyvelege, és ott tornateremben először kuncogtunk, hogy milyen mozdulatokat csinál, és aztán pedig így megértettük és megszoktuk, hogy ő ezt csinálja. És
miért csinálta? Hogy jobbá váljak?
Az energiák szerintem az optimalizálás, mindenben az optimalizás, tehát mint egy ilyen hiper-szuper robot a legkomolyabb ilyen sci-fi filmekben, hogy lehet sérthetetlenre fejleszteni, tényleg egy terminátorra akart válni, és azzá is vált a játékban.
Azt mondod, hogy kicsit kuncogtatok, egy utólag elmondható, hogy volt olyan látszólag habókosnak tűnő szokása, koncepciója, amin úgy összenevedgétetek, de később rá kellett jönni, hogy igaza volt.
Az én szemüvegemen keresztül ez volt talán a leglátványosabb ilyen változás neki, hogy súlyzózás is izomépítés és fekvenyomás és biceps és minden helyett. Ő akkor azt mondta, hogy a mozdulat tökéletessége, és amikor már megcsinálta 50 000-szer a szemünk látára, akkor megkezdtem, és mit mond a mestered, engem érdekel a ilyen szempontból a keleti kultúra kívülállóként, nem vagyok szakember, és mondta, hogy hát úgy lesz itt, hogy ez gyenge még, meg sehol nem tart, hogy még tovább kell csinálnia.
Ha már ezt a vasakaratot, a fanatizmust emlegettitek, legendás, hogy ő milyen buzdító beszédeket mondott csapatkapitányként. Ezt ő megtanulta, tehát módszeresen utána járt, látta külföldön, hogy egész egyszerűen az ő személyisége volt annyira karizmatikus, energiával teli, hogy ez kellett ahhoz, hogy azzá váljon a csapat, amivé.
Fura helyzet, hogy itt van mellettem a Zsolt, de én azt gondolom, hogy és kimerem mondani, hogy a világ sportjában, a vízilabdában mindenképpen, amit a Zsolt adott nekünk, az abban az időben egyértelműen gondolom, anélkül, hogy ismerném minden sportág, minden szellemi vezérét, de amit a Zsolt adott nekünk ott 99-2000 környékén, könyvajállóktól kezdve olyan beszédekig, akár a buddhizmus és a keleti filozófiák és kicsit így a lélekkel kapcsolatos dolgokban, hogy miközben egy gladiátor mondja, aki tényleg, ha beleszúrsz 3 tört a bal kezébe, akkor jobb kezével fog 4 medvét megölni, hogy nekem az egy életre szóló hála lesz a Zsolt felé is, és aztán a Tibor szerintem sokat tanult, gondolom én a Zsolttól is, vagy tapasztalást, hallgatva a legjobb barátját, aki mellett ott ült mondjuk egy olimpián, vagy egy edzőtáborban a megbeszélésen, és ő ebben is fejlesztette tovább magát, és biztos vagyok benne, és a Zsolt ezt is megmondja, majd mindig ezt mondom, de hát legjobb barátok, hogy nagyon sokat olvasott, nagyon sokat figyelt, hallgatott, tanult.
De tudod azt érzékeltetni, hogy mi történt ott, amikor ő tartott egy ilyen beszédet?
Amennyi tartalom és amennyi érzelem volt a mondandóban, ahhoz képest a minimális mondat hangzott el mennyiségre, és az ő energiái. Hát azt láttuk, amikor a Zsolt vagy a Tibor beszélt, hogy így tényleg vibrálunk, ez az energiaáramlás, fáradtabb voltam, és feszültebb ilyen szempontból, mint harcos, mint sportember a beszélgetés, a beszéd végére, mint máskor egy meccsem. Egy sima OB1-es meccsen novemberben nem ment át az rajtam esetleg, amit a Zsolt beszéd közben ülve egy széken hallgatva őt, vagy a Tibor így át tudott adni, mert tudtam, hogy milyen ember mondja, mennyire hiteles, mennyire bízom benne, mennyire sokat dolgozott, és mennyire jót akar a közösségnek. Nyilván saját magának is, hiszen a közösség részeként ő is részesül a jóból, de hogy Én teljesen új, én tényleg lenyilatkoztam már sokszor, és beszédeimben is elmondom, amikor iskolában, cégeknél adok elő, hogy én tényleg úgy mentem az olimpián meccsekre, hogyha át kell menni a falon, fejjel, könyökkel, bármilyen testrészem át fog menni a falon, ha az ajtó csukva van, mert ott a medence, és már akarom nyerni a meccset a csapattal. És ez belőlük is jött, belőlem is nyilván, nagyon nagy küzdő vagyok, én is azt gondolom, de tőlük ez így vibrálva, és azzal a minimális szómennyiséggel, azzal a maximális tartalommal, az így bele így az agyakba.
Amikor jött a 99-es doppingvád, az őt nagyon padlóra tette? Mondjuk el, ha valaki esetleg nem emlékezne rá, ő ott egy olyan kenőcsöt használt hegesedés okán, amely tartalmazott olyan szert, amely a doppingvizsgálatok nyomán kifogástárgyát képezhette. Egy véget nem érő vita vette kezdetét, 4 különböző ítélet született, bizonytalan volt, hogy ott lesz-e Sydneybe, felülbírálta az úszószövetség, a nemzetközi szövetség, visszaadták, de oda pattant. Az se volt biztos, hogy egyáltalán ott lesz az olimpián, amit aztán megnyertetek. Milyen volt ő akkor az azt megelőző 8-10 hónapban?
Bocsánat, azt szeretném mondani, és azt is vállalom, hogy a magyar csapatsportágok történetében az a 10 év körüli időrend, amíg a Zsolt meg a Tibor sokat beszélt velünk, az szerintem egy abszolút aranykor volt mentálisan. Tehát én ezt nem nagyon tudom, hogy lehet-e, lehet, hogy lehet, nem vagyok tudós, meg jövőben látod, nem tudom, hogy lehet-e azt visszahozni, überelni, azt a szintet akár megközelíteni, de ott mi azért is nyertünk sokat, nem csak a sok edzés, nem csak a jó csapatszellem miatt, hanem hogy ez az energia bennünk volt, ez a átmegyünk a hegyen, átmegyünk a falon.
Szóval a doppingvád kapcsán, ő azt hogy kezelte?
Hát egy érdekes helyzet állt elő ott, hát egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mélyen érintette. Az ott egy nagyon komoly válságot idézett elő a Tibornál, mindannyiunknál. Ugye mi akkor voltunk már ugye 27, ugye 28, hát azt azért nem lehetett előre látni, hogy még mennyi van előre még, mi van. Mi azt láttuk, hogy az van, kész. Ez a következő olimpia, és utána mi lesz, azt már nem tudjuk.
Az is megfordult a fejébe, hogy abba hagyja?
Hát szerintem ott minden megfordult a fejébe, igen. Tehát, hogy ott abba hagyja, hogy ott vége a világnak, hogy ugye felfüggesztik mondjuk 4 évre, akkor mondjuk ott azért nem sok esélyed van abban a pillanatban azt gondolni, hogy majd 4 év múlva te visszatérsz. Tehát az egy ilyen sokkoló mentális állapot volt, abszolút. Tehát az egy ilyen nagyon-nagyon, főleg azokban a hetekben, ameddig ugye nem derült ki, hogy ez igazából mennyi lesz, hogy lesz, ameddig ez a folyamat nem zárult le, írzatos önemésztésbe fordult át a Tibor ebben az időszakban.
Én a betegség felfedése előtti, szerintem utolsó interjút csinálhattam vele, ez egy zárt körű beszélgetés volt, és nagyon megmaradt bennem, de aztán most már visszaidézitek, hogy én jól emlékszem rá, én azt remélem, hogy igen, hogy megkérdeztem tőle ebben a helyzetben, hogy mi volt, ami megfordította őt, hogy ott a helyem, ott kell legyek. És ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a román válogatott másodedzője mondott neki valami félmondatot, aki magyar volt. És én megkérdeztem tőle, hogy hát az igaz, hogy a Dénes vagy a többiek nem mondták, hogy szükség van rád, Tibor. Csináld, ne hagyd abba. És azt mondta, hogy nagyon érdekes ez, mert jókor kell, hogy mondja valaki. Ugyanúgy mondta, mint a többiek, semmivel sem mondta máshogy, de valahogy akkor megfordult benne valami. Ez igaz? Én jól emlékszem erre?
Ezt talán ő tudta akkor a legjobban, meg talán te tudod, ezt nem tudom, hogy te esetleg tudtad, de hát mi csak azt láttuk a másik oldalról, mert ugye azért azt is látni kell, hogy ott van egy ilyen, bárhogy is szeretnénk, hogy ne legyen, azok, akik mennek tovább az úton, tehát akik játszhatnak, és ott vannak a csapatban, és az, aki hirtelen ki van választva a csapatból, el van tiltva, fel van függesztve. Tehát van, hirtelen bárhogy is szeretné, de van egy fal. Mert itt, érted, tehát, hogy ők játszanak, ők készülnek az EB-re, ők készülnek a világ, képzők az olimpiára, én meg föl vagyok függesztve. Tehát ott hirtelen bármennyire is szeretnél a szeretetet megmutatni, mert szerintem a csapat abszolút kimutatta Firenzében is a szeretetét és azt a fajta visszavárását a Tibornak, hogy mennyire fontos volt a csapat számára, és egyébként arról is tanulságot ott a csapat, hogy mennyire egyébként együttérző, és mennyire ténylegesen egymásra figyelő csapat volt ez.
Teljesen normális képességű, teljesen rendben levő ember esetleg ilyenkor összetörik, elfordul attól, amit csinált, feladja. Egy olyan küzdő, egy olyan harcos, mint Tibor, az meg olimpiai bajnokká válik 3-szor utána, tehát ez is sok mindent elmond róla. Egy érdekességet szeretnék elmondani Firenzéről. Én úgy kaptam magam, 99-ben volt a Firenzei Európa-bajnokság, Európa-bajnokként mentünk oda címvédőként, és 22 évesen azt kaptam, hogy az ikon, az a példakép, az a nagyon jó játékos, aki mellett ott játszhatok a jobb szélen, ő nincs ott. Első verseny, 3 év után, hogy ő nincs ott. És hogy nincsen olyan alternatíva, aki szóba jöhet azon a szinten, mint ő, hogy pótolja őt. Ezáltal nekem valami szerepem mi lesz 22 évesen, hogy kell ilyet értékelni. Az másodlagos is, de hogy én ott arra gondoltam, hogy meg kell oldani, és nekem nagyon sok percem lesz az Európa-bajnokságon a vízben, nagyon sok feladatom. És a másik utána pedig, amikor nyertünk, akkor meg nem érdekeltem magamat. Tehát nem az, hogy aranyérem lesz, meg haj de jó, hanem hogy nagyon csúnya szavakat tudnék mondani, hogy mit gondolok az olaszokról, a Nemzetközi Szövetség olasz vezetőiről, stb. És hogy Tibor.
Úgy skandáltátok.
Igen, de az nem a szavak, hanem amit belül gondoltunk, hogy mindenkinek a mindent is kívánunk, és itt neztek, és Tibor nélkül nem megyünk előre, de a Tibor az hozzánk tartozik, és jön vissza majd, és akkor mi lesz, akkor annyira végetek lesz, amennyire már most végetek volt, és aztán még mi lesz utána. Tehát ez volt bennem, nem az, hogy a Gergő kap egy aranyérmet, hanem az, hogy Tibor és csapat.
Ez milyen érdekes, hogy azt mondod, hogy egy közepes képességű embert ez megtöri. Ő 3-szoros olimpiai bajnok lett utána. Olvasgató az ő korábbi interjúit. Szerintem nem utólagosan magyarázok bele, hogy mintha ő is azt mondta volna, hogy enélkül nem biztos, hogy az lett volna. Tehát egóból például azt mondja, hogy el kellett, hogy vegyen. És ebből tudott meríteni, hogy el kell venni. Érettebbé vált. Tehát a kudarc látószöge, vagy annak a lehetősége, az nagyon megacélozta őt. Az egy másik ember lett, aki kijött ebből a dopingvádból. Zsolt, te azt nyilatkoztat, hogy mind a mai napig időnként beszélgetsz vele.
Ez így zajlik, mind a mai napig, igen.
Milyen helyzetekben?
Leginkább vízilabdás helyzetekben egyébként, de volt már más helyzetben is, amikor rám tört az a hiány, amikor tud valakivel tudsz így beszélgetni, tehát fel tud hívni telefonon. Ez vannak ilyen ragaszkodásaink az életben, ami pótolhatatlanok, ha már nincsen. És ezek mind a mai napig nagyon hiányoznak. Most is volt egy időszak, amikor elképesztő módon hiányzott az, hogy fel tudjam hívni. Mert nem, főleg a felnőtt korunknak ebben a családos részében nem találkoztunk minden nap. Nem arról volt szó, hogy minden nap ténylegesen beszélünk akár telefonon. De hetente egyszer, két hetente egyszer rácsörötünk egymásra, megkérdeztünk, hogy mi újság van. És még talán ennél is ritkábban, de amikor találkoztunk, akkor összültünk 4-5 órára. És amikor az volt általában a vicc, amivel mindig nevettünk, hogy az elején kérdeztük meg, hogy te figyelj, és hogy van a család, csak azért, mert otthon megkérdezik, hogy megkérdeztem el, és rengetegszer volt az, hogy hazamentünk 4 óra után, és megkérdezték, hogy te és hogy van a ti vagy? Nem tudom. Nem kérdeztem meg, hát figyelj, nem. És ez ugyanaz a másik oldalon. És akkor azzal kezdtük a beszélt, hogy és hogy a család? Jó, jól van, jó, oké, akkor mehetünk, és már 4 órán keresztül beszélgettünk. Én mindig azt mondtam, hogy önök vagy mint egy testvérek, én vagyok a nagyobb testvérő, a kisebb. Ő az a kicsit, én mindig mondtam, hogy egy kicsit tékozló fiú, hogy mész össze-vissza, rohangálsz a világban, mindent csinálsz őrült módon. Aztán lehiggadva egyszer csak leülünk beszélgetni, és akkor mindig mondom neked, hogy mi a sok. Most egy kicsit túltoltad, hogy sok volt.
És, mit tudott ő túltolni? Mindenben minden túltolt?
Minden. Minden.
Kajánkívül minden túltolt.
Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy bármi, ami
a hedonizmust is? A bohémkodást is?
Szerintem volt egy hedonista oldala is, igen. Tehát volt egy hedonista oldal is, amit egyébként nagyon szeretett, és ugye egy idő után ez is így előktérbe került, tehát ez is így felvillant, hogy ő egyébként mennyire jó lehet vele bulizni. Tehát volt ilyen részünk is, és... Hát nem feltétlenül erre gondoltam most, de tényleg, ha sakkozott, akkor ő sakkmester akart lenni.
Ez nem volt gátja a lazaságnak az ő esetében?
Hát nem volt laza. Sokszor nem volt laza.
Mert ez a dél-spanyolos, nem tudom, ilyen, nem volt benne azért. De hát amikor olyan volt, és akkor énekelt, amikor olyan volt, akkor azért nagyon sok minden érdekelte. De ő az a csendes szemlélő volt sokszor az ilyen helyzetekben vagy szituációkban. És azért arra nagyon figyelt, hogy ne gondoljanak a vízilabdásokról, meg róla úgy rosszat mondjuk egy szórakozó helyen, egy étteremben. Tehát őtől biztos nem láttál soha olyan mozdulatot, ami nem odavaló, még egy fülpiszkálásra szinte semmit, mint egy gránit tömb úgy viselkedett, ő volt a Benedek. És ez elképesztő. Én most azon gondolkodtam, amikor most Zsoltot hallgattam, hogy nagyon sokszor volt az ő mentalitásából foszlányok az életemben, a munkámban, az edzés munkában és mindenben, a hétköznapi életben is, de hogy őszintén mondom, hogy minden nap velem van, annak ellenére, hogy nem voltam a legközelebbi baráti köre, és annak ellenére, hogy nem egy korosztály vagyunk ilyen szempontból, de minden nap velem van. Amilyen fér volt, amilyen apa volt, amilyen sportember, amilyen edzővé akart válni, mindennel van valami üzenet mindig. Ahogy úszom lazán magamtól este, hogy a Tibor hány tempóval úszta át, és hogy ő tanulta azt is, és hogy mindig ott van, hogy a Tibor mit csinált. És ez nagyon durva, és hogy milyen érdekes, amikor meg együtt voltunk, akkor is gyakorlatilag utólag azt gondoltam, vagy bocsánat, akkor azt gondoltam, hogy nem minden nap forog körülötte valamilyen szinten az életem, de hogy igen, ha utólag gondolok vele, akkor igen, egy ilyen mértékadó volt.
Ő tudta azt? Szerintem soha nem foglalkozott ezzel, a tetszergés része őt nem érdekelte, de tudta ő, hogy milyen nagy lenyomatot hagy ő emberek életén?
Szerintem igen. Ha csak megnézte az újságokat, hányszor volt az ő neve, és mindenki másnak a neve, mondjuk a 90-es években kiírva a sportújságokban, akkor...
De csak a személyiségével, a hozzáállásával. Neked talán mondtam már, hogy egyszer egy éjszakai buszon megállított egy fiú, egy 17-18 éves srác, aki látta a korábban készült interjúmat Benedek Tiborral. Leszálltunk, és nagyon hosszan magyarázta, hogy ő mennyi mindent köszönhet Benedek Tibornak, noha ő egy féltehetség volt a saját elmondás alapján. Tehát előre megmondta neki viszonylag gyorsan, hogy nem lesz belőle olimpiai bajnok. Fölvette reggelenként a saját autójával. Ő beszélt a szülőkkel, mindenkit fel akart kutatni, mindenkinek az apukáját. Ez egy serdülő csapat volt. És azt mondta, hogy ő volt az egyetlen edzője, aki megmondta neki szemtől szembe, aki maradt a keretből, és nem bízta rá ezeket a hálátlan feladatokat a másodedzőre. Úgy beszélt olyan izzó tekintettel az a 17 éves fiú, hogy valamit nagyon tudott Benedek Tibor, ahogy tudott hatni a környezetére, vagy a körülötte lévő emberekre, amelyet én nem sokat tapasztaltam a sport világában.
A világon is kevés van. Ha figyeljük Kobe Bryant, vagy Michael Jordan írott, vagy audiovizuális történetét, vannak hasonló elemek az ilyen korszakos sportemberek és Tibi között. Nálam azzal a különbsége, hogy ez egy sokkal kisebb sportág, nyilván a vízilabda, mint mondjuk a foci vagy a kosárlabda, amikről a legtöbb szó esik, de hogy Tiborban sokkal letisztultabb, sokkal tisztelhetőbb, szerethetőbb volt az összkép. Én azt gondolom, mint akár a világsztár nagyokban, akiknek megvolt a maga stílusa, maga exhibicionizmusa, maga hibáik. A Tibornak a hibái nem olyanok voltak, amilyen kívülre mutató hibák, hanem az, hogy mint embernek is volt egy-két hibája, mint mindenkinek, de a világon, de nekem ez az üzenet nagyon erős.
Tudod, mi jutott eszembe, hogy amikor Tibor elment, Šapić, a szerbek legendája, hatalmas nagy játékos volt, kiírt egy nagyon szép és szívhez szóló üzenetet Benedek Tibornak, és azt írta, hogy egy dolgot bánhat, soha nem mondta el Benedek Tibornak. Nektek van ilyen? Tudta ő azt, hogy ti milyen sokra tartjátok? Csapaton belül, akár te Zsolt, az egy férfi, a szemérmes viszony is lehet egy barátság, hogy tudjuk, de soha nem fejezzük ki azt, hogy nagyon nagyra tartalak.
Azt gondolom, hogy mindig van olyan, amit az ember egy ilyen helyzetben úgy gondol a végén, hogy ezt is el kellett volna, hogy mondjam. De az is tény, hogy ez a hosszú kapcsolat és a hosszú kapcsolatnak a fejlődése, ez megadta nekünk a lehetőséget arra, hogy el tudjuk mondani egymásnak, hogy mennyire szeretjük egymást, és mennyire fontosak vagyunk egymás életében. Tehát mindig lesz olyan, mind a mai napig, hiszen azért is az előző kérdéseidből az egyik, amikor kérdezted, hogy beszélgetek-e vele, nyilván, mert hogy van mondani való neki. Most is, holnap is, tegnap is volt.
Mondani valód van, vagy inkább kérdésed?
Van kérdésem is. Tehát van kérdés is, amit nagyon szívesen föltennék neki, hiszen hát nyilván a váltottal kapcsolatban is rengeteg olyan dolog felmerül, most egy szakmanya az életünk egyik ilyen közös nevezője a vízilabda. De ez lehetne családi téren is ugyanúgy, egy jó beszélgetés. Már ha csak néha azt mondják, hogy tudod, hogy nyugi, tudom, ez nehéz, nekem is az volt. Most nekünk éppen egy ilyen periódus van, de tudom, olyan is volt. És azért olyan embertől, akivel együtt nőttél föl, együtt élted az életedet, tudod, hogy nagyon sok közös dolgot megoldottok együtt, ez egy óriási segítség, ha csak meghallgatod. Nagyon sokszor csak meghallgatott. És akkor így tudomásul vette, hogy akkor most éppen ez történt velem az életemben.
Te azt mondtad, hogy a legnagyobb tanulság Tibortól, hogy az idő az egy illúzió. Mire gondoltál? A végesség miatt? Nem tudjuk, hogy meddig vagyunk itt?
Hát ugye ez, azt gondolom, hogy ez talán ez a legvégére korlátozódott, amikor már úgy beszélgettünk, hogy beteg volt. És ugye az ember tényleg arra gondol, hogy általában ez egy ilyen önvédelmi eszköz, de az ember számára, hogy azért nem velünk történik meg, hanem valaki mással, és nekünk nem tudom, végtelen időnk van itt a Földön. Akár csak arra, amit mondtál az előbb, hogy elmondjuk egymásnak, hogy egyébként mennyire szeretlek, hogy mennyire büszke vagyok rád, amit tettél. Tényleg, tehát hogy ezeket így ki tudjuk mondani egymásnak. És amikor ez így lecsap valakire ez a villám, mert hogy ott vagy, hogy szembe kerülsz ezzel, tulajdonképpen az az érdekes benne, és ennek talán ez a legnagyobb tanítása, hogy ez egy illúzió, hogy nem csap le ránk a villám, mert mindannyian azzal élünk minden nap. Csak nem tudatosítjuk magunknak. Nem tudjuk, hogy holnap mi lesz. És az idő ebből a szempontból egy illúzió, mert a mát kell megélnünk. És ezt ő ott akkor nagyon erősen megélte. És igazából nekem is volt egy mondata, amikor így a vízilabdára beszéltünk, ami abszolút megélt bennem, pedig ugye a hiper, lehet így mondani, fanatikusa volt a vízilabdának. És akkor nekem azt mondta, hogy Zsolt, engedd el, úgyis meg fog oldódni. A pénz is meg fog oldódni, a meccs is meg fog oldódni. Az egészséged legyen meg, a mát tudjad jól megélni, ami van. És ez akkor annyira erősen hatott attól az embertől, akitől, ha előtte százszor beszélgettünk volna, akkor csak százszor azt arról beszéltünk volna, hogy hogyan nyerjünk a vízilabdában, hogy hogyan legyünk jobban, vagy tehát tényleg csak a vízilabda volt a legelső és legfontosabb témánk, hogy ez egy ilyen nagyon markáns erős üzenet, hogy tényleg éljük meg. És igazából szerintem itt a legfontosabb az, hogy mekkora szeretetben tudjuk megélni a napjainkat. Talán én voltam vele akkor is a legtöbbet, amennyit lehetett, és én akkor is rengeteget kaptam tőle ebből.
Ő közel engedett téged, titeket a betegsége során? Hogy ezt is úgy gondolta, hogy egyedül harcolja meg?
Szerintem volt benne egy ilyen egyedül harcolok szál is, amiben abszolút ezt éreztem. De az is tény, hogy amennyit lehetett, és talán amennyire így ebben a helyzetben, ezt szerintem nagyon-nagyon nehéz megérteni, hogy mi történik. Ez kicsit olyan, mint a pont, amit mondtunk a doppinggal kapcsolatban. Hogy akkor vannak az egészségesek, meg te vagy, aki a másik oldalon vagy, aki szembenézel most éppen a halállal. És ez egy nagyon markánsan elzáró folyamat azoktól, akik még kvázi a mi tudatunkban van ez így, azok élhetik tovább az életüket, te meg küzdesz ezzel, és igazából azt se tudod, hogy mennyi időd van hátra. És ez egy kicsit elzár azért, bármennyire is szereted azokat az embereket, akik körülötted vannak, mert rájuk nézel, és arra emlékezteted folyamatosan, hogy te nem vagy jól. És ezért szerintem ez egy nagyon nehéz ilyen pszichés folyamat annak, aki ebben benne van. És mindenkinek nyilván ebben is van egy sajátos útja, hogy ebben a helyzetben hogyan akarja ezt az időszakot megélni, ami ugye nem tudjuk, hogy hol vezet. Hogy vezet át a túloldalra, a csillagvárosba, vagy marad itt, és él tovább valamilyen formában.
Ő hitt bármibe? Folytatás tekintetében? A végesség közelettével? Beszéltetek ilyenről?
Beszéltünk, nyilván nagyon sok mindenről beszéltünk. Én azt láttam egyébként, hogy ő benne alapvetően is, és az inkább visszakanyarodnék akkor korábbi évekre, hogy ugye én alapvetően nagyon sok buddhista gondolatot hoztam be így az életünkbe, akár a csapattal való együtt gondolkodásban, mindenben. Ugyanakkor alapvetően keresztény hívő vagyok, tehát hogy abban nevelkedtem, és az vagyok. De így kiszélesítve ezt a fajta vallási tudatosságot, amiben beleférnek a hitről való beszélgetések, dogmák nélkül. És mi ebből rengeteget beszélgettünk, és ebben azt láttam, hogy ő is keresi a saját útját, hogy ő valójában ezzel a hittel hogyan áll. Erről rengeteget beszélgettünk, időről időre visszatértünk ehhez, hogy a látható és a láthatatlan világ hatásai, az energiák, amiről a Gergő beszélt.
Neked van olyan, Gergő, amit bánsz, hogy nem mondtál el, ha már Szapicstól indultunk?
Érdekes, hogy a hatalmas vízilabda játékos mondta ezt nagy szívvel, de hogy ez neki nagyon más útja volt, mert nagyon más gondolkodás mondja. Tehát, hogyha ő így töredéke benne van ezekből a tulajdonságból a Szapicsban például, mint amit Tibiben volt, akkor lehet, hogy ők az olimpiai bajnokok Athénban. Mert ilyenekkel nyertünk többek között, ami bennük nem volt ilyen szinten meg. És ez egy sportszerű és őszinte gondolatnak tűnik tőle, bár tudjuk, hogy most mivel foglalkozik, az egy kicsit másra utal.
Mivel foglalkozik?
Politikus.
Ja, politikus. Mindent értek. De ne vonjuk kétségbe, hogy akkor, amikor ezt írtam.
Nem, nekem is, én is azt gondolom, abszolút teljesen. Nekem Az a hiányérzetem van, hogy nem tanultam többet tőle, talán, és nem lehet, nem rezonáltam eleget ahhoz, nem azt mondom, hogy közelebb kerülni hozzá, de még többet, amit a Zsolt meg a Tibor átadott.
Végezetül Benedek Miklós, vagy a Benedek Tibor édesapja, ha én jól emlékszem és jól idézem, a halála előtt írott könyvben azt írta, hogy Tibor volt köztünk a legnagyobb. Gondol itt a családra, a Benedekekre, de nem egy olyan nyilatkozatot is találtunk tőletek, csapattársatoktól, hogy ugyanezt mondtátok, hogy Tibor volt köztünk a legnagyobb. És az jutott eszembe, hogyha nem ilyen kegyetlen a sors Tiborral, lehet, hogy ez egy gondolatkísérlet, és nem is nagyon jó, hogy ezzel eljátszunk, de mit adott volna ő még ennek a sportágnak? Miről maradtunk mi ki? Szövetségkapitány lett volna? Mit tudott volna ő még tenni ezért a sportágért, ezért az országért? Az megrendítő volt a halálakor, hogy hogyan jöttek össze emberek ott az uszodánál. Világlátástól, világfelfogástól teljesen függetlenül. Nagyon-nagyon sokféle ember állt ott. Szóval volt valami olyan, most mondom, ez egy dogályos kifejezés, hogy nemzetegyesítő szerepe, de bármilyen habitusú társadalmi hátterű ember valahogy úgy gondolta, hogy igen, Benedek Tibor, ez egy nagyon nagy ember.
Szó szerint kimutathatóan visszanézhető, hogy milliók emlékeztek meg róla, és milliók figyelték ezt az egész szörnyiséget. Úgymond, tehát ország szinten, tehát mint a legnagyobb vezető hírek most, annál többen követték ezt az egészet, annyira megérintette a magyar emberek szívét. Amilyen fantasztikus családja van Tibinek, amilyen csodálatos emberek, ő még ahogy a szüleivel is megtette azt, tehát hogy ő tényleg mindenkit is tartotta az izmaival, a szívével, a lelkével, úgyhogy ez egy plusz csoda volt, ahogy ők éltek. És az is egy nagyon nagy példamutatás. Az a gigantikus szakmai anyag, amit kezdett készíteni a tehetségek, az, hogy lett volna még szövetségkapitány, lett volna még bármilyen akár vezető pozíció, vagy szakmai pozíció. Onnantól kezdve reggel 6-kor beugrott a gyerekekhez az úszóedzésen, vagy a gyakorlásnál. Odáig, hogy hány száz, hány ezer órát töltött az elmélettel. Én azt kimondom, azt is, ha valaki nem ért velem egyet a vízilabdában, az az ő dolga. De hogy ilyen űrt senki nem tud hagyni. Szerintem mint ő. Egyrészt az életkor miatt is, másrészt meg az életmű miatt.
Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük is.
Köszönjük.
Kis Gergely és Varga Zsolt után jöjjön Csurka Gergely, újságíró, a Magyar Vízilabda Szövetség kommunikációs vezetője, egyben a kemény csapat krónikása, hogy segítségével még jobban megértsük Benedek Tibor életének sporttörténeti jelentőségét. Miután te is nagyon közeli viszonyban voltál Benedek Tiborral, együtt gyerekeskedtetek, együtt nőttetek föl, gondoltam, kezdjük ezzel, és oszlassunk el egy tévhitet vagy legendát. Ugye mindenki úgy tudja, hogy Benedek Tibor azért került a vízilabda közelébe, mert volt egy gerinc probléma, és 5 évesen levitték, mert Benedek Miklós megmutatta Csapó Gábornak, kezdj valamit ezzel a sráccal. Viszont te felidézel egy történetet, miszerint édesanyáitok tologattak egy babakocsit, és már akkor azt mondta Tibor édesanyja tiédnek, hogy Tiborból vízilabdázó lesz. Ilyen korán eldőlt a sorsa?
Hát nézd, az biztos, hogy a céltudatosság az eléggé jellemző a családra, ezt bár ennek, ahogy szokták mondani, ezt senki nem művelte magasabb szinten, mint a Tibor, de az biztos, hogy hihetetlenül, hát valószínűleg e felé terelve, mert a vízilabda az menő volt már a 70-es években is, amikor mi születtünk, sőt, hát akkor volt igazán.
Kisgyerekként te észrevetted rajta azt, hogy ő egy különlegesen fanatikus fickó?
Abszolút, például pókereztünk minden, amikor az üdülő vendégeknek nem nagyon örültek, mert azért időnként ott hangosabbak voltunk a kelleténél, de ő ilyen nagyon fanatikusan mindig bedobta az 50 fillért vakon, amit mi nem nagyon érzékeltünk, hogy miért kell vakon játszani. Hát először megkapjuk a lapot, és ha látjuk, akkor majd a kis pénzünket betoljuk, de ő, és ez úgy látszott rajta a tekintetén is, meg úgy minden mozdulatán, hogy ha ő valami behisz, akkor azt csinálja.
De ő azért dobta be, mert ilyen rendíthetetlenül hitt abban, hogy most nyerni fog?
Így van. Van az, ugye az a híres mondás, hogy ő akarta jobban, tehát hogy nem volt sem kiemelkedő gömbérzéke, ezt tanúsíthatom, de tényleg.
De ez mit jelent, hogy kiemelkedő? Ezt nem kérdezte meg a fiúktól előtted, a nem kiemelkedő ezekben az elemzésekben mit jelent? Tehát nem volt kutyaütő, csak közepes vízilabdázónak megfelelő gömbérzéke volt. Vagy olyan gömbérzéke volt, mint nekem? Tehát, hogy teljesen átlagembernek megfelelő?
Abszolút. Ezt onnan tudom, hogy én teniszeztem vele Siófokon. És hát ő csépelte a labdát jobbra-balra. Tehát amihez apukám még a teniszbe hittek, én jártam a BSU-be teniszhez, tehát valamelyest azért úgy volt közön, még a szivacslabdával is. És kimentünk, és azt 6-0 az első szett. De látszott rajta, hogy ezt ő nem, és tudod, az ember akkor zavarba van, hogy elcsépeli jobbra-balra, és úgy a másik térfél, hogy elkezdett áradni az a fajta erő, hogy egyszerűen úgy a te kezedben is megremegett, meg úgy ő is elkezdte, hogy összeszorította a fogát, és csak azért is. És így, és elképesztő volt 7-6-ra épp, hogy a második szettől. Az akaraterő meg, hogy csak azért is csinálom, azt amikor az újpestiekkel voltak, ugye megnyerték a bajnokcsapatok Európa kupáját, akkor ott, nem tudom, valami az agglomerációban volt valami rajongókkor is elvitték focizni, esküszön neked vérhólyagot rúgott a labdára a Tibi, tehát ott a hátul volt, és hogy de a vízilabda, amihol ugye a gömbérzék fontos, de nem annyira, mint az, hogy ott legyél testben és tudjál úszni, tehát ahol a fizikum mindenek felett áll, ott ők ebben ki tudott teljesedni, miután ugyebár ezek a régi legendás történtek, hogy még volt a régi császárfürdő, aminek ugye volt egy ilyen nagyon magas fala, ahol Varga Zsolttal esténként ő mindig, klasszikusan mindig őket rúgta ki az úszómester utoljára, mert hogy addig, tehát ami én mindig azt szóltam mondani, mint a Kásás Tamásnak a genetikailag így benne van a kezébe, hogy azt a Tibor begyakorolta egy este 1000 lövéssel.
Tulajdonképpen a fizika határait, vagy a fizika törvényére rácáfolandó, ezt kizárólag, csak és kizárólag vasakarattal és állhatatossággal? Te most azt állítod?
A legteljesebb mértékig, tehát ugye ő volt az, aki kilépett az Izabella utcai lakás ajtaján, és lóbálva ment, vízilabdát lóbálva ment az Izabella utcán a troli megállóig, még kási játékosként.
Hogy a mozdulat rögzüljön.
Hogy a mozdulat meglegyen. Tehát ő neki ez volt a fanatikus, hogy neki ezt be kell gyakorolnia úgy, hogy ez tökéletes legyen. Azt a fajta érzéket, amely a vízilabdához kell, ahol a harc és a küzdelem az alap, az a Tiborban abszolút megvolt. Tehát ő benne megvolt az egészséges agresszió, benne megvolt a nem félek senkitől.
Tényleg nem félt?
Nem. Ő sem. Tehát ő tényleg. Tehát nem volt az, aki mindenáron bunyózni akar, de próbáltad volna egyszer megütni, visszaütött. Tehát nem az volt, hogy ne üssetek.
Te láttad őt valaha kétségbe esetnek?
Hát amikor a doping eltiltása volt akkor. Akkor nagyon. Tehát akkor az volt, hogy ő föltette az életét a vízilabdára, és az a vízilabda elárult, kvázi, tehát nem a vízilabda árulta elő, de hogy ő mindent rárakott. El kell mondanom, hogy van egy könyv, cím, az elefánton nem fog az átok. Ezt ő írta akkor, amikor ez a egyéves, 8 hónapos eltiltása volt, és odaadta nekem, hogy nézzem át, és hogy ezt majd az olimpia után befejezi, aztán sosem történt meg, de azt mondom neked, hogy bár majd újságíróknak a 70%-a képes lenne ilyen kéziratokat előállítani. Hát ott nagyon nem kellett hozzányúlni, bizonyos dolgokat így bütykölni, de egy olyan tökéletes szöveg volt, ez hihetetlen.
Stilárisan?
Stilárisan.
Szerkesztésileg?
Minden. Történet. Tehát elmesélte a saját történetét, egy kicsit megbonítva ezzel azzal, de úgy, és amiben tudod, mi az érdekes, hogy életem első interjúját is nyilván vele csináltam még annak idején, 90-ben, a mai napban, vagy 89-ben, amikor megnyerték a junior EB-t, hogy mert akkor úgy feltűnő volt, hogy Magyarország-Szovjetunió 8-7 az elődöntőben, Benedek Tibor 7. Tehát, hogy 7 gólt lőtt a 8-ból, és hogy ez ugye ilyen jó apropó volt a győzelem kapcsán. És Tibor akkor, hát igen, nem. Tehát a 14 éves Egerszeg Krisztina, tudod, aki így, igen, nem, Laci bácsi. És a Tibor ilyen nagyon ilyen, egy zárkózott is volt, meg ilyen, hogy mondjam, tehát olyan, akivel nem tudtál normálisan beszélgetni, szóval mondjuk úgy, hogy ez a 80-as, 90-es fordulói rendszerváltás szintje, az a magyar vízilabdának a mélypontja, mert akkor tényleg egyfajta ilyen szellemi leépülés is volt, tehát hogy nem volt többé divat az, hogy főiskolára vagy egyetemre járjál. És akkor aztán a Zsolttal elmentek egyetemre, mert jött egy új vezérkar, és azt mondta, hogy itt ezt vissza kell állítani, mert akkor lesz ez igazi. Ahogy ők elkezdtek járni az eltére, és egyszer csak így kivirágzott. Tehát valahogy úgy, ami úgy az a közeg úgy belenyomta, meg elnyomta ezt a dolgot, tehát ő egy éveken belül egy tökéletes interjú alany lett, nagyon jól tud kommunikálni, és hogy szoktál, és akkor gyakorlatilag 8 évvel később már írt egy ilyen könyvet.
Miért nem akarta ő ezt kiadni? Nem akarok magánbeszélgetést kiadni.
Ez úgy pont azért, mert hogy ez ugye olyan kicsit olyan drámai volt, meg úgy elmesélte, hogy az egészbe hogy került bele.
Ő ellenállt további kísérleteknek. Én tudok olyanról, hogy megpróbálták ezt a könyvet kiadni.
Igen, aztán nem tudom miért, mert ő mindig azt akarod, hogy hozzá akarja írni. Csak aztán ugye jött a Sydney eufória, a nagy feloldozás, és aztán valahogy ez úgy elsikadt. Teszem hozzá, most nálam van egy, a testvére, az Albert előgondozta valami több mint 800 oldal, ez mondjuk a vízilabdáról írta, tehát ez nem egy történet. A Vízilabda Szövetségben van egy ilyen szándék, hogy ezt letisztázzuk akkor egyszer, ha legalábbis a szakmának, mert ez úgy, ami minden, amit ő a vízilabdáról gondol, szakmai dolgok, edzés és így tovább, hogy azt így összerakta egy könyvben, úgyhogy egy ilyen lehet.
Te rájöttél arra, hogy ő kitől örökölhette ezt a vasakaratot, ezt az elképesztő tudatosságot?
Szerintem az édesanyjától. Évike volt az, aki azt a Tibor is mondta, hogy ha arról volt, hogy a család, akkor ő, tudom én, vart éjfélig, hajnal kettőig. De ugyanúgy az édesapja is, hogyha a szerepet kellett tanulni, akkor ott nem volt más, akkor ott tanulni kellett. Tehát mondjam, ezek a gyerekkori dolgok. De az igazán döbbenet az, hogy ő ugye 2008-ban, amikor élete 5. olimpiájára készült, 38 évesen.
Már kétszeres olimpiai bajnokként.
Kétszeres olimpiai bajnokként mindent megnyert csapatkapitányként, és akkor elment Egressy Jánoshoz, és úszóleckéket vett tőle. Mondván, hogy őnek így mindenen túl az utolsó évében minden erejére szüksége van ahhoz, hogy ő olyan csapatkapitánya legyen annak a válogatottnak, amilyennek ő gondolja, hogy kell, és hogy a játékban is úgy tudjon még mindig részt venni egy idősen is, hogy neki javítania kell az amúgy nem rossz úszó technikáját, hogy a legminimálisabb legyen az energiaveszteség. De mondhatom azt is, hogy amikor 2000, megint már olimpiát már megnyerték, azt hiszem az még talán az Sydney és Athén között volt, hogy volt valamilyen kisebb bordasérülése, tehát Dénes mondta, hogy aznap este nem játszik a szerbek ellen, és akkor a tas majd a uszodában direkt kimaradtam, mondtam, hogy ezt nem hiszem el, zuhogott az eső, egy szál labdával egyedül a medencében, és ejtéseket gyakorolt. De úgy, hogy ejt, és nem az, hogy kérek, mit tudom én, 10 labdát, mert én vagyok Benedek Tibor, és akkor dobálom, hanem egy labdával ejt be, utána úszik vissza. És ezt így 30-szor egymás után, de lehet, hogy egy órán keresztül. Mert lőni már lőtt, az ejtésről nem volt annyira ismert akkor még, mert hogy az a virtuózoknak az eszköze, és akkor ott elkezdte azt gyakorolni, mondom, már arccal a 30 felé.
Tehát azt állított, hogy már kétszeres olimpiai bajnokként pallérozta, csiszolta a technikáját olyan alázattal, mert ha én ezt jól értem, ő eldobta, odaúszott, újra visszament, és újra eldobta.
Ezt úgy 30-szor, 40-szer egymás után. Tehát ezt, amit utánpótlás gyerekektől vársz el, nem pedig érett vízilabdázóktól. Tehát az örül, hogy vége az edzésnek. Tehát ő végigcsinált az edzést, csak nem játszott este, és akkor azt mondta, hogy ő. De ez vele maradt végig. Tehát amikor a válogatottnak volt már a másod edzője, még Rekkóba játszogatott, Eindhoveni EB-n. Az volt a feladata neki, hogy csapat mellett van, nyilván, plusz még akkor hát nem volt olyan nagy stáb, mint most, és ő vette videósként az összes meccset. Ő fönnül végig. Ezt kérte a Dénes tőle, akkor ő videózott. Majd, miután volt ugyanilyen session szünet, hogy van egy, mit tudom én, délutánnak vége, és az esti meccsek között, volt egy óra, akkor elment, és a műugró medencével leúszott 4000 métert. Minden egyes alkalommal 40 évesen. Michael Jordannek a másik, aki még ráadásul virtuózis volt, ugye neki van az a híres mondása, hogy a bajnoki címeket azokat az üres arénákban nyerik. Tehát, hogy magyarán, amikor edzel, akkor dől el minden, mert az, hogy meccsen milyen vagy, az csak az edzésen lehetséges. És a Tibor ez ebben abszolút egyszer soha nem ismert tréfát. Tehát, ha ő ott volt, akkor, és ugye a társai mondták, tehát ez mérkőzésen is, hogy a Székely Bulcs azt mondta, hogy ha belenéztél a Tibor szemébe, vagy picit úgy kezdtél volna nem, vagy kiengedni, vagy úgy hitet veszteni, hogy belenézel a Tibor szemébe, akkor tudod, hogy olyan nincs, hogy te bármilyen módon egy pillanatra is kiengedsz. Hát ugye az a legendás dolog, hogy átvette a kapitányságról leköszön, és átvette az UVS-ének a fiataljait, egy rakat gyerek. Egyébként onnan jött, ugye hát ott volt az, amikor azt mondta, hogy bevezette azt, hogy szerda reggel 6 óra Margit-sziget fakultatív, aki egy kicsit többet akar tudni a vízilabdáról, azt várom. Hát nyilvánvalóan 40-en voltak minden egyes edzésen a gyerekek, mert hát...
Benedek Tibor tartotta,
tehát például a két vigvári tesó, akik most már oszlopos tagja válogatottnak, azért erről sokat tudnának mesélni. De ő volt az, aki UVS-e 17 éves gyerekek, ugye olyan csapatot csinált belőlük, hogy 8-ba voltak, és utált ellenük játszani mindenki, mert ők ezt a tradíciót nem tudtak, mert nem volt egy akkora centerük, mint bárki másnak. Ezért játszottak egy ilyen elszeveszett vízilabdát, és úgy, nyilván egy után bedarálták őket, de az, nem ezt akarom mondani, hanem az, hogy Tibor volt az, aki mentek Szolnokra, amelyik akkor a Bajnokok Ligája címét, Európa legjobb csapata volt, 3 szerb játékossal, Varga Dénessel, stb. És a Tibor úgy mondta, de azt mondta nekik a előző este, vagy ott reggel, hogy aki nem győzni jön, az fel se szálljon a buszra. És ezt nem hülyeségből mondta, hanem hogy ő ezt elvárja, hogy most úgy indulunk le a BL győztes csapat ellen, mi az UVS-e, hogy mi nyerni akarunk. Lehet, hogy nem fogunk, de nem úgy megyünk be a vízbe, hogy itt most örülünk, ha csak 6-tal kapunk ki.
Te megfejtetted-e, hogy ez a belső tűz, ez egy születési adottság volt, ez valamit elhangzott az előző beszélgetés, hogy valami kompenzáció is lehet egy ilyen embernél, hogy valamit nagyon akar bizonyítani. Mi történik egy emberben, amikor valamilyen elpusztíthatatlan, fáradhatatlan és belülről jövő magnetikus tűz hajtja, űzi élete során szinte végig?
Nézd, én azt gondolom egyébként, hogy valószínűleg beleszületsz egy ilyen családba, ahol már a nagyapádnak is volt hírneve, az édesapád is. Ugyanakkor hát ugye azt Miklossal is jó voltam, ugye mondta, hogy hát a szóba se jöhetett, mert a Tibor és az artikuláció az, ahogy szokták mondani, a világegyetem két oldalsó részén.
Mármint, hogy színész legyen Benedek Tiborból.
Igen, tehát azt azért nem. És akkor mi? De nyilvánvalóan volt benne, igen, hogy én valamiben, tehát mindig a legjobb akart lenni. Tehát ezt a fiatal gyerekek mesélték, hogy pekingi olimpián, megint csak ugye már 5. olimpiából előző kettőt megnyered, ott voltak ilyen videójátékok, hogy mert azért ott nehezen telik egy olimpiai faluban az idő, tehát ő kikapott valakitől, akkor repült a konzol. Tehát ő mérhetetlenül felbőszítette azt, hogyha ő bármilyen veszített. Visszatérek a filléres pókerpartikra, ott is odavágta a kártyát, hogyha véletlenül neked jobb lapod volt, pedig ő már kiderítette, hogy ez neki jobb lesz. Őt akár nevezhetjük megkeseredetten leköszönt kapitánynak, hiszen végül is 5. lett az olimpián, és ő volt az egyetlen, vagy az első a történelemben, akit egy 5. hely után marasztalt mindenki. Tehát nem, egy hang nem volt, hogy neki mennie kéne, ő mégsem maradt. Ez, ahogy szokták mondani, ez egy hosszú történet, valószínűleg egy picit valószínűleg az volt, hogy rájött arra, hogy ő akar a legjobban nyerni, vagy jobban akar nyerni, mint a játékosai, az nem biztos, hogy annyira jó. Szóval nem tudom, ott valami picit eltört benne, vagy hogy azt gondolta, hogy majd legközelebb, vagy egy kicsit később, de most kell neki egy kis nyugi.
Az őt megviselte utána.
Az nagyon, és jó, hát ilyen szempontból nem szabad találgatásokba bocsátkozni, de nem egy és nem két ember mondja, hogy az a valószínűleg az ott megélt stressz az utolsó két, mert ugye ők fantasztikusan indult, rögtön világbajnok lett a csapattal, utána Pesti EB-n, a 4 év alatt magyar válogatott az egyetlen, amik megnyerte azt a szerb csapatot, amelyik ugye akkor letarolt mindent azokban az években.
Ott ezüstérmesek lettünk,
majd utána jött egy VB 5., VB 6. hely és egy Riói 5. hely. És azt tudjuk, hogy az a betegség, ami ő vele, vagy ami elvitt elvette tőlünk, azt azért alapvetően abban rettenetesen sokat számít, hogyha a stressz az ahogy szoktam, az úgymond ki tudja váltani azokat a mechanizmusokat, vagy el tudja indítani azokat a mechanizmusokat, amik ahhoz vezetnek, hogy egy ilyen betegség kialakuljon, és hát az a fajta stressz, amiben ő élt, és ez akár is nézzük, ez volt, tehát ezt a játékosa is mondták, hogy érezték rajta is, meg minden. Tehát ő iszonyatosan akarta bizonyítani kapitányként is, hogy ő kapitányként is fel tudja vezetni a csúcsra a csapatot. Csak hogy a kör végére jön, de ugyanakkor leköszönt 16 végén, de 17-ben a világbajnoki döntőn ott ült, és a mai napig megvan a vágókép azon a döntőn, amikor 0-4-ről visz kiegyenlítünk 4-4-re a horvátok ellen, hogy akkor átugrik a szívós Marci góljánál, hogy a faladja a másikat. Tehát nagyon kevés olyan kapitány van, aki, vagy talán egy sem, aki megkeseredve köszön le, de egy évvel később tombol a válogatott mérkőzésén.
Igen, fölöttem ült nem sokkal, én is emlékszem rá, hogy
megkorátom. Ez volt ő.
Szóval emberileg is egy nagyon nagy formátum lehetett. Szívós Márton idézi föl az egyik interjúban, hogy talán ez nem titok, mert beszélt róla nyilvánosan, volt egy kezdődő infarktusa, és a rehabilitációnál, amit az ő elmondása szerint Merkeli Bélával Benedek Tibor vele együtt csinált meg, tehát vele egyeztetve, amikor neki a felépüléséhez különböző hosszokat kellett gyakorolnia és leúsznia, Benedek Tibor edzőként, szolidaritásból ugyanúgy leúszta vele. Én ilyet még nem nagyon hallottam edzőtől.
Igen, a Tibornak az egész, ami úgymond körülötte van, tehát az, hogy a Margit Hidégért a sor ugye a halálának a másnapján, mert valahogy ezt úgy mindenki. Tehát senkit sem rendített, vagy senkinek a halála nem rendített meg talán annyi embert élsportolóként, mint az övé. És pontosan azért, amit ezt néha Panninak szoktam mondani, hogy ők annyira hibátlan életet éltek. Tehát egyszerűen nem tudtál a Tibornak az életében rámutatni egy olyan szegmensre, hogy bulvár, hogy celebkedik, hogy félreérthető megjegyzéseket tesz, hogy... És maga az, hogy szövetségi kapitányként aztán, vagy csak a szakmait mondom, akkor találta meg, azt gondolom egyébként, azt, amiben a legnagyobb értéket tudta a magyar vízilabdának szállítani, hogy elkezdett a gyerekekkel foglalkozni. Meg azt mindenki tudja, hogy az a fajta utánpótlás rendszer, ami mostanra összeállt a magyar vízilabdában, aminek most olyan, például tavaly évben, tavaly előtt 6 világversenyből 4-et nyertek a magyarok, és ugye most meg például az U18-as válogatott is világbajnok lett, bizonyos Benedek Mórral a soraiban, hogy annak az alapjait azért ő kezdte el kidolgozni, mert ő volt az, hogy jó, látott már minden, de az nem megy, olyan játékosok jönnek a felnőtt válogatottba, aki ezt és ezt és ezt neki kell megtanítania, mert a modern vízilabdához ez és ez és ez kell. És ő ilyen fanatikusan és már nagyon betegen is még csinálta folyamatosan. És igazándiból az is nagy veszteség volt, hogy leköszönt kapitányként, de az egyszerűen felmérhetetlen, hogy 48 évesen ment el, hogy még 15 évig nem nevelt olyan játékosokat, mint mondjuk a két vígvári. És ez az, ami egy olyan szintű veszteség, hogy ez hogy mondjam, valamelyest az eredmények mutatják minden, meg nyilván vannak még jó edzők, de azt, amit ő tudott, azt nagyon kevesen tudták, hiszen végül is 10 évet volt ugye Olaszországban is, vagy többet is, Rekkóban, a világ legjobb csapatában, tehát ő nagyon-nagyon sokat tudott erről a sportágról, és pont az a lényeg, hogy ő edzőként, meg így is, amikor nem kapitányként, edzőként is ugyanaz a fanatikus volt. Tehát, hogy mindenki mástól. Tehát az egész környezet emelkedett vele együtt, mert egyszerűen mindenkitől megkövetelte azt, hogy akkor, ha ő maximumot nyújt, pontosan nem is megkövetelte, egyszerűen az ő társaságban nem tudtál nem maximumot nyújtani.
Nagyon szépen köszönöm. Ez volt tehát a nagymű Kis Gergellyel, Varga Zsolttal és Csurka Gergellyel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagy mű Kadarkai Endrével.